Nemrég mutatta be a Tompa Miklós Társulat Hen János rendezésében az előadást, amelyre nagyon kíváncsiak vagyunk, még nem volt lehetőségünk látni, de Hen Jánosnak volt lehetősége megélni és készülni rá. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Sziasztok.
Versülés, mit jelent maga a műfaj? Honnan indultál el?
Hát ez egy kicsit fura, ez az alcím, mert én nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen az alcíme, mert úgy szeretem az alcímeket, mert elég sok mindent, néha több mindent elmondanak, mint ami az alapcím, és akkor Kovács Bea nevű bölcsész, kulturális újságírónak volt egy ilyen ötlete, hogy legyen ez versülés. Ugye a verselésből származik, és egy picit így parafrazálva ezt a fogalmat, legyen versülés. És aztán így lett ebből versülés, és igazából nem is annyira a statikusságát ki, nem annyira a monotóniáját, hanem azt, hogy tulajdonképpen amikor így közösségbe gyűlünk össze, akkor akár állhatunk is, akár táncolhatunk is, akár maratont is futhatunk, az mind közösséget jelent. Tehát az, hogy közösséget jelenteni annyit jelent, hogy leülünk és beszélgetünk, az egy kicsit kevés. Úgyhogy ilyen értelemben versülés, hogy nagyon dinamikus, nagyon erőteljes, nagyon energikus szerintem, de nem biztos, hogy nekem kell itt dicsérni ezt az előadást, hanem a nézőknek, akik látják.
Akik nagyon szeretik József Attila költészetét, és lehet, hogy lesznek olyan versek, amelyeket nagyon jól ismernek, és lesznek olyanok, amelyek akár újonnan tudnak hatni, mert hiszem, hogy az egész költészetét nem tudjuk átlátni. Amikor te felfűzted ezeket a verseket, arra azért kíváncsi vagyok, hogy mi mentén dolgoztál, és nyilván ott voltak a színészek, az arcok, a karakterek, és te magad is mondod, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, csak hogy az ember ül és verset hallgat. Beszippant bennünket ez a világ.
Hát alapvetően két dolog jutott eszembe, az egyik a kollégáim. Hát ők elég gyakran eszembe jutnak, és főleg amikor itt a szereposztást csináltam, akkor ők alapvetően eszembe jutottak. Azt gondoltam, és azt gondolom ebben a pillanatban is, hogy ők rájuk volt ez az egész történet építve. Tehát, hogy ők vannak abban az életszakaszban, amikor ezeket a szövegeket el tudják mondani. És akkor most jön igazából a leleplező tanúvallomásom, hogy alapvetően két dolog izgat bennünket, ma én úgy látom a világban, és két dologban nagyon deficitesek is vagyunk. Az egyik a szerelem. Hú, hát azért ahány bomlás, házasság, hűtlenkedés, minden egyéb zajlik, az valami iszonyatos. Tehát valahogy ez a felgyorsult világban, ez mintha az egyik legerősebb, teljesebb tünete lenne annak, hogy hogyan élünk mi. Na most ez az egyik, tehát hogy a szerelemhez hogy viszonyunk egyáltalán, hogyan éljük mi meg a szerelmet, és egyáltalán József Attila költészetén keresztül, hát ha van téma, akkor itt van téma, azt hiszem, mert József Attilánál ez nagyon erőteljes volt. A másik pedig a bomlás, tehát hogy az a fajta elidegenedés, az a fajta rohanás, az a fajta zuhanás, amiben élünk, amiben egyszerűen nem kapunk kapaszkodókat, egyszerűen mindenhez fordulunk, elkezdve az ezoterikus tanoktól elegészen a science fictionig, mindenhez fordulunk, és mégis valahogy az ember zuhan és bomlik. Azért erre próbáltunk egyfajta diagnózist adni, de választ nem. Ezt mindenki megtalálja a verseiben, és megtalálja a kollégáim csodálatos alakításaiban, ha ezt egyáltalán alakításnak lehet nevezni.
Mert hogy másfajta jelenlétet kér a líra, mint a próza a színpadon?
Hát szerintem igen, alapvetően azt gondolom, egy picit így önmagamnak ellentmondva, hogy a líra semmilyen jelenlétet nem kíván, meg már itt abban az értelemben jelenlétet, ahogy a színházon gondolkodunk. Vagyis abban a konvencióban, ahogy a színházról gondolkodunk, nincs jelenlét a lírában. A lírában csak gondolat van, és hogy folyamatosan ezen próbáltunk törekedtünk, hogy mindig menjünk ellene annak a misztifikációnak, annak a nosztalgia cunaminak, ami benne van a költészetben, portalanítsuk. Abban a pillanatban, hogy az ember portalanítja ezeket a szövegeket, a legcsodálatosabb élményben van része, hogy portalanítja önmagát is. És ma azt hiszem, hogy a színháznak egyetlen feladata van korszerűnek lenni. Rengeteget beszélnek arról, hogy milyennek kell lennie a színháznak. Azt hiszem, korszerűnek, mainak, pont olyannak, amilyenek vagyunk.
És a pátosszal mit lehet kezdeni? Mert ha vers, akkor a pátosz is társul hozzá, főleg közönség elvárásaként.
Igen, ez kapcsolódik az előző kérdéshez is. Igen, tehát a pátosszal én azt gondolom, hogy semmi nem kell kezdenünk. Egyszerűen a pátosz azt gondolom, hogy az érzelmi életünknek a része, és az érzelmi életünk az tulajdonképpen elég gyakran zsákutcába visz. Tehát amikor az ember egy picit logikusan próbál gondolkodni, amikor akarati szinten fogalmaz meg dolgokat, akkor óhatatlanul és zsigerileg szembe megy a pátosz. A pátosz mindig azt jelenti, hogy egy picit a szappanoperára hajazunk. Picit mindig azokra az érzésekre, amelyek tulajdonképpen nem biztos, hogy előre visznek. Tehát a pátuszt igyekeztük mind csírájában kiírtani az előadásból.
Ezt különben kollégáitól is kérdeztük, hogy hogyan tudunk megszabadulni azoktól a versmondó sémáktól, amelyek különben lehet, hogy jól működtek sok-sok évvel ezelőtt, mert hogy szeretjük például Latinovicsot hallgatni, de nem biztos, hogy mondjuk a Szabó Fruzsinának, vagy Adorjáni Nagy Zoltánnak, vagy Barta Lászlónak úgy kell mondani a verset, mint Latinovics Zoltán. Sőt, ugye ez az, amiről beszélgetünk, és ugye ezekem így nagyon tetszett ez a megközelítés, hogy ezt így tegyük egy kicsit félre, tudjuk, hogy ők hogyan mondták, nézzük meg, hogy mi hogyan mondjuk ezeket az alkotásokat.
Igen, hát tulajdonképpen a kérdésben benne van a válasz, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ma verset nem lehet máshogy mondani, mint ahogy élünk. Ma nem lehet egyszerűen költészettel foglalkozni, csak ahogy élünk. Ugye ma, amikor a Reels videók, amikor a virtualitás ilyen iszonyatos pergő és ritmus diktál, akkor szerintem alapvetően a kultúrának és alapvetően a színháznak is ezt kellene követni.
Átutazunk egy másik előadás világába, ahol mindketten érintettek vagytok, egy olyan előadás, amely kétszeresen Uniter díjas, és az az igazság, hogy amellett még néztük, hogy rengeteg más díjat is bezsebelt, és valószínűleg nem véletlenül, ugye itt volt a színházi kritikusok által felajánlott díjak három kategóriában is, ugye itt Bözse, te is érintett vagy, mint a legjobb női főszereplőt méltató elismerés, és jó érzés lehet, ha azt érzi a színész is, meg talán a rendező is, meg az alkotó, Cári Tibor, ugye, és Székely Csaba, Sebestyén Aba, hogy itt valami történik, hogy itt valami jó, hogy az emberek szeretik ezt az előadást, és innen fognám meg a beszélgetést, hogy a visszajelzések azt mondják, hogy ez nagyon kellett, hogy ez egy nagyon jó előadás. Mondja az átlag néző, aki beül a színházba, és mondja a kritikus is, aki megnézi utólag az előadást. Mitől működik jól ez az előadás a ti olvasatotokban?
Szerintem Helyancsitok.
Szerintem Bőzsé.
Na jól lesz.
Vagy attól, hogy férfeleséget játszunk.
Nagyszerű válasz. Kicsit kibővítve is.
Kibővítve, én is rákattintottam egyik nap, hogy vannak-e még jegyek, és látom, hogy egyetlen egy hely sincs már. Tehát, hogy valahogy magát, azon kívül, hogy nagyon jó a menedzsmentünk a színházban, de önszervezi magát ez az előadás, vagy hogy várják a közönség, és elfogynak a jegyek, és nagyszerű érzés játszani teltházas közönség előtt. Meghatározza az előadást az, hogy helyi, lokális jellegű a tematikája, a bözödiekről szól. A Sebestyén Aba színészvezetői módszere szerintem az nagyon fontos. Én nagyon szeretem, hogy nagyon sok szabadságot hagy a színészeknek. Mi csak így utóbb dolgoztunk együtt Abával, de egyre jobban szeretem ezt a fajta partnerséget, ahogy vezeti a színészt. És valahogy ez szerintem pontosan ez tükröződik vissza, hogy egy jó előadást onnan tudsz elsősorban megfogni, hogy minden színész jó az előadásban. És erre is, meg más előadásra is, de erre biztosan érvényes, hogy minden színész megtalálta a helyét ebben a szövegkörnyezetben és a karakterekben. És hát Székely Csabának a nagyszerű szövegét ne felejtjük el, szóval, hogy az, hogy ezek a pergő, komikus és drámai, tragikomikus szövegek, ahogy röpködnek a levegőben, és szinte mondatonként reagál a közönség rá, ezt láthattuk a Bányavirágnál is, hogy mennyire működik ez a közönség szempontjából. Tehát, hogy alapvetően ez a titka. A másik az, hogy olyan néztem, Afrin posztolta a házablokok közjelölést, hogy az olyan ritka, hogy ennyi kritikus, tehát muszáj nekik megnézniük minimum 100 előadást. És akkor ebből kell kiválasztani. Tehát nem úgy van, hogy 3 jó szakértő vagy 5, akit kiválasztanak, hanem valóban van egy nézettségi réteg, előadás réteg az előadás mögött, és hogy ebből választani ki, én nem is gondoltam azt, hogy lehetőségünk van elvinni. Az, hogy jelölés, az még volt ilyen, de hogy ennyire működjön a szakma szempontjából is.
Az kiderült, hogy a dátumokban ma nem vagyok jó, de néhány nap múlva 1 éves lesz a bemutatója az Igazsággyártyáinak, és nagy évet befutott már ez az előadás. Így 1 év távlatából átérett, vagy megérett még jobban bennetek, vagy hogyan kell ilyenkor egy-egy előadásra, vagy nem tudom, Kovács Mózesre gondolni például?
Hát igen, épp errefelé jövet gondolkodtam, hogy lehet, hogy szándéktalanul, de azért Csaba beleírt valami olyat ebbe a szövegbe, amire én eddig például nem gondoltam. Én nagyon szeretek háttérmunkát végezni, mielőtt a színpadra lépnék, tehát hogy mi volt ez a történet, ki volt ez a Kovács Mózes, stb. De hogy itt beleírt egy olyan történetet, épp a Bözse és az én viszonyom kapcsán, a a Mártika és a Mózes kapcsán, ami ma egy nagyon, és visszatérve egy kicsit az a verses műsorhoz, ami ma nagyon erőteljes tünete a társadalomnak. Az, hogy ezek a férfinő, férfeleség szerepek megbomlanak. Tehát, hogy meg lehet nézni ebben az előadásban, hogy például a nő az, a feleség az, aki viszi a hátán ezt az egész történetet. Azért ez, lássuk be, hogy ez megérne egy misét. Hogy ma hogyan bomlanak meg ezek a történetek. És mondom, valószínűleg nem volt ez szándékos, de az, hogy a férfi az, aki folyamatosan keresi a kibúvókat. Ő az első az, aki átkeresztelkedik, ugye. Ő az első, aki menekül. A nő pedig ott áll és kitart. Nyilván a nőnek egyéb dolga nincs, mert hogy mi a csodát tehet ilyenkor egy ilyen helyzetben. Annak ellenére, hogy én nagyon szomorúan nézem ezeket a nemi megbomlásokat, társadalmunkat, ezt alapvetően megroppantja szerintem. De hogy ez például nincs, vagy nem is volt témaként felvetve, én ezt például az utóbbi időben erre kezdtem odafigyelni, és remélem, hogy 11-én majd ebből is fogok valamit átérezni, ebből is fogok valamit beletenni az előadásban, mert szerintem ott van, ha nem is így konkrétan deklarálva.
A másik siker szerintem a történetmesélés iránti elvárás, amit a posztmodern már azért széttöredezett, de hogy van egy egységes történetmesélés, amivel azonosulni tudnak, ez egy nézői elvárás, és szerintem ez is viszi a közönséget, vagy behozza.
3 óra az előadás egy szünettel, és mégis visz bennünket ez a fajta történetmesélés, amit mondasz, hogy valahogy azt éreztem az előadás kapcsán, hogy én ráérek.
Hát igenis, amit ugye Böze is említett, hogy azért a kollektív emlékezet az nagyban meghatározza a jelenlétünket. Tehát, hogy amikor egy olyan témát választunk, ami alapvetően és nagyon konkrétan rólunk szól, és arról a világról, ahol élünk, akkor az nagyon erőteljesen hat ránk. Például Budapesten is láttam ezt az előadást, a Budaörsi Színházban, a Szabad itt reklámot csinálni más színháznak is, és ott például egészen másra volt kihegyezve az előadás, inkább ennek a szörnyűséges tragikumára, ugye Budapesten a zsidó téma sokkal érzékenyebb, mint Marosvásárhelyen, vagy mint Bözőt-Újfaluban, úgyhogy ott valahogy máshogy vitte a közönséget, mint itt nálunk. Nagyon érdekes, és ez tulajdonképpen az egyetemességét is jelenti, egyrészt a szövegnek, meg az előadásnak, hogy nagyon sok helyen megél, és nagyon sok helyen képviseli azt, amiről beszélni akarunk.
És újra szemtanúvá tesz, ugye, hát a kisemberek történetei itt vannak, hogy hogyan válik valaki hőssé, hogyan tudja megérezni, hogy mi az igazság, és mi az, amit megtehet, mások pedig árulóvá, pont azzal a lehetőséggel, amelyen mondjuk lehet, hogy ők is hősök lehettek volna.
Nagyon jól gondolod, tehát ez a deheroizálás, örülök, hogy ma reggel ezt ki tudtam mondani, tehát hogy Székely Csabának ez a fajta működési mechanizmusa, hogy írja ezeket a szövegeket, hogy a kisember állít példát akár vezetőknek, nemzeteknek, tehát nekem ez olyan egyik kedvenc témám, amit játszanom kell a végén, hogy szolidáris vagy a nemzeted, tehát hogy végig kitartasz, még hogyha a halálba is visz az út, tehát hogy ez ma nem divat nálunk. Meg gondolom a fiatalok pislognak, hogy milyen, vagy mi, vagy
micsoda őrült lehetőség.
És mindez humorba ágyazva,
ezt akartam
ugye?
Mondani, hogy közben a visszakanyarodva a mai reggelünknek a témájához, hogy a humor miben segít bennünket, vagy milyen élethelyzetekben tud tovább vinni, hogy kőkemény témákat úgy fogunk meg, hogy közben ott van benne a humor, de érezzük ennek a drámai jellegét, és azt hiszem, ez nagyon nehéz lehet egy színésznek, hogy ezt a kettősséget, meg az előadás ezt a kettősséget is fenntartsa. Ha egy kicsit kilépünk az előadásból és maradunk a humornál, akkor benneteket miben tud segíteni a humor a mindennapokban?
Hát a túlélésben, uh-huh. Ez biztos, és az önfegyelmezésben, ez is biztos. Furcsán hangzik, hogy pont a humor az önfegyelmezésben, de abban az értelemben, hogy mikor túl komoly vagyok, akkor a humor biztos, hogy önfegyelmezés. Uh-huh. Azt mondja, ne légy már ennyire komoly, mert egyébként szokásod, de ne légy ennyire komoly. Uh-huh. A humor jót tesz, ez biztos.
Nekem a kedvenc embertípusaim, akik nagyon szoros helyzetben nevetni tudnak. Én nem tudok sajnos, amikor mit tudom én, most a férjem jut eszembe, hogy a múltkor véletlenül megtolt egy autót, és vörös képpel ordibálva kiszáll a sofőr, hogy mi történt, megkacagja, hogy ne haragudjon, de megoldjuk. Tehát, hogy lehet ilyet? Én meg szintén paprikás hangulatba kerülnem, hogy lehet, hogy mit csináltunk?
Igen, a humor az tud lenni menedék ilyen szempontból, meg oldószer. Ez a mai reggelünk témája, ezért is kérdezte Kinga, mert valóban jó, ha ott van közöttünk. Nem tudom, hogy tanulható-e a humor egyébként, fejleszthető-e, milyen tapasztalatotok van?
Egy kicsit sziruposnak hangzik ez a mondat, de bizonyos helyzetekben biztos, de amikor azt mondja az amerikai keep smiling, hogy őrizd meg a mosolyodat helyzetekben, az egy nagyon jó tanács, nagyon nehéz megőrizni, akármilyen, főleg ilyen zűrösebb helyzetben, hogy mosolyogjál. De szerintem tanulnunk kell életünk végéig.
Hát amióta én azt látom, ugye volt egy ilyen televíziós műsor ezzel az előadással kapcsolatban, és felmerült ez a kérdés, hogy Istennek van-e humora. És amióta azt látom, hogy Istennek tényleg nagyon nagy a humora, azóta én csak ilyen inasként szeretnék beszegődni ebbe a történetbe, hogy tényleg enélkül nem működik. Szinte semmi.
De még eszembe jut egy mondat. Olyan ritkán találkozom igazán ropogósan kacagó emberekkel. Valahogy nem engedjük meg magunknak. És ezek a kedvenc embereim, akik tényleg jó ízűen ropogósan tudnak nevetni. Azt gondolom, hogy törekedjünk erre, hogy engedjük ki magunkból, amikor van ilyen.
Képzeljétek el, hogy sokan ezért is kívánkoznak a színházba, hogy ropogósakat tudjanak kacagni és nevetni, ha éppen az előadás megkívánja, vagy sírni és kicsit elgondolkodni, hogyha éppen olyan a helyzet, és jó, ha akkor kacagunk, akkor, amikor van amin, mert hogy arra is tudunk példát mondani, amikor csak a közönség nevetgél közben, meg kőkemény mondatok hangzanak el a színpadon, a szájatokból, és nyilván nagyon nehéz lehet ott. De ettől függetlenül ajánljuk az előadásokat, és lehet jegyeket váltani még.
November 11-én kedden este 7 órától látható az Igazság gyertyája és Sebestyén Aba rendezésében nemzetiszínház.ro, ugyanaz az oldal, tehát itt lehet jegyeket váltani és bővebb információt is megtudni még erről az előadásról. Eljános, B. Fülöp Erzsébet, köszönjük szépen, hogy itt
voltatok. Mi is köszönjük.
Mi jobban köszönjük.